No, üdvözlöm a kis csapatunkat. Mindig látom, hogy az ismert arcok, mint egy ilyen kis tőzsgárda tagság folyamatosan részt vesz az előadás sorozaton. Örömmel látom azt is, hogy szép számmal tudtatok eljönni. Képzeljétek el, hétfőn, amikor a kifutó képzésnek az előadása megy, egy olyan drámai helyzet volt, hogy néhány hallgató volt a teremben, és akkor nekem is szokatlan volt ez a meglepetés, és kérdeztem tőlük, hogy mi az oka, tehát mi történhetett, és mondták, hogy nagyon sokan betegek. Hát most nem tudom, hogy ez az influenza járvánnyal van összefüggésben, meg az oltóanyaggal, csak így viccesen. Tehát a lényeg az, hogy nagy volt a betegség miatt az amortizáció a hallgatóság körében, nyilván arra az órára vonatkozóan, de látom, hogy azért ti jó egészségben itt vagytok, vagy hogyha még esetleg kicsit beteg. Én egy kicsit beteg vagyok, azt el kell, hogy mondjam, hogy néha elő fog fordulni esetleg, hogy kifújom az orromat, de hát belefér, én azt gondolom. No, kérem szépen, a mai nap folytatnánk a tudományosnak tűnő elmélkedéseinket az építés-kivitelezés világában, és egy olyan témával jöttem ma, ami a nyilászárók beépítésének technológiai témakörét fogja bemutatni. Miért hoztam ezt a témát, és miért akarunk ezzel foglalkozni? A válasz nagyon egyszerű. Az elmúlt néhány évben, vagy azt mondom, az elmúlt 5-10 évben a nyilászárók tekintetében, és itt a nyilászároknál a homlokzati ablakokról, illetve a beltéri ajtókról egyaránt fogok beszélni. Tehát a nyilászárók részében, vagy területén egy nagyon komoly innovációs folyamat mutatkozott meg. Nagyon komoly termékfejlesztés történt az elmúlt 5-10 évben. Ennek a termékfejlesztésnek a motorja egyrészt egy esztétikai, építészeti megjelenéshez kapcsolódó fejlesztés, tehát ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy van egy ilyen irány, de egy nagyon markáns irányként a nyilászárók műszaki paramétereinek megjavítása. Itt elsősorban ugye nyilván a hőszigetelés, tehát a hőtechnika és az akusztikai paraméterek jelentek meg. Bizonyos páratechnikai kérdések is megjelentek, ezekről fogok ma szólni. Tehát vannak olyan területek ennek a fejlesztésnek, amik a műszaki, hogy így mondjam, oldalból nagyon erősen inspirálva voltak. Na most ezek a fejlesztések nagyon sok új elemet hoztak, de nem is ez a lényeg, mert ezekkel az új elemekkel meg fogunk ismerkedni, hanem az, hogy a nyilászárók költsége, és így az építési területen belüli költségarány nagy mértékben megemelkedett. Mondom a hölgyeknek is. Tehát jelentősen emelkedtek a költségek. Tehát míg mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor a szüleitek vett egy ajtót, akkor elment a boltba, és 7-8 ezer forintért vett egy ajtót, ma elmegyünk a boltba, és 70-80 ezer forintért kapunk ajtót. Tehát most nyilvánvalóan lehet olcsóbban is kapni, csak olyat már nem szoktunk beépíteni. Tehát a költségszint és az építési költségen belül a nyilászárók költség aránya, ez jelentősen megemelkedett. Na most ez milyen hatással van a kivitelezőre? Hát nyilvánvalóan, hogyha nagyobb értékű munkát végez, akkor nagyobb a felelősség, és nyilván a számon kérés is. Ha már megveszek egy jó minőségű terméket, egy professzionális ablakot, vagy egy professzionális ajtót, akkor ugye azt nem lehet rosszul beépíteni, mert ezek az ajtóknál, ugye ez már akkor egy nagyfokú minőségromlást jelent, hiába vettem meg a jó terméket, ha nem tudom kihasználni annak a paramétereit. Tehát ez mindenképpen a kivitelezésnél a nyilászárók irányába tereli a figyelmet. Van egy másik, ami szintén elgondolkodtató. Szoktatok-e olvasni, vagy lapozgatni ilyen a laikusoknak, vagy a széles közönségnek szóló építészeti magazinokat? Nem akarok itt reklám, de mitől szép házak, kézházak, meg hasonló. Én szoktam, tehát nem bűncselekmény, ha valaki ilyeneket lapozgat, még akkor is, hogyha baráti körben ezeket mélyen eltitkolja, tehát ez, hogy feleségem is szokta nézegetni. Tehát az nagy gond ezekkel nincsen. És nyilvánvalóan látszik ezekben, hogy a hátul, ugye van az első része, azon gyorsan át lehet lapozni, ott vannak az épületek, és van a hátsó rész, ez tele van reklámmal. Na, abban érdemes egy picit elmélyedni, mert azt látjuk, hogy itt a reklámozó cégek döntő többsége ajtóablak. Tehát azt látjuk, hogy a reklámoknak a nagyobbik hányada, pedig hát ugye szoktam mondani, hogy épület 8-10 ezer alkatrészből állítható össze. Most tudjátok, mennyiből állítható össze egy Volkswagen? 40 ezer alkatrész. Tehát épületet építeni négyszer könnyebb, mint Volkswagen. Tehát nem olyan súlyos a helyzet ugye a kivitelezésben. Na most az építésnél ugye felhasználunk egy csomó alkatrészt, és mégis azt látjuk, hogy a hirdetések több mint fele ajtóablakról szól. Hát a másik fele meg burkolanyagokról. Mintha más, meg mediterrán cserépről. Mintha más anyag nem is létezne. De a lényeg az, hogy ugye látszik ez is, hogy ennek van egy ilyen piaci marketing súlya, és hogyha majd kimentek a Konstrumárok, azt látjátok, hogy az ajtóablakos cégeknél óriási sorok állnak, mindenki kávét akar inni, míg hát vannak olyan standok, nem tudom, mondjuk a előgyártott vasbeton szerkezeteket bemutató födénpanel kiállító plac, ahol hát idézőjelben csak az egerek mászkálnak. Tehát ez is mutatja, hogy ennek van jelentősége, van súlya, és hát ezért ezzel a témával megpróbálunk ma foglalkozni. Ha szerencsénk van, kettő filmet is fogok vetíteni, ugye ilyenre már került sor, szerintem menni fog és tanulságos lesz. Na, kérem szépen, fogalomtár, néhány alapfogalom, ugye maga a nyilászáró fogalma felkerült, valamilyen nyílás bezárására, lehatárolása, lezárására, fix, végleges, vagy esetleg ugye kinyitható állapotban. Tehát a nyílászárókat vagy ésőre szoktuk használni. Ablak, ajtó, ugye ez a két fő csoport, ami ilyen esetben felmerül. A nyílás szóhasználat az a lyuk. Tehát amibe a nyílászárót be akarjuk helyezni, tehát nem a nyílászárónak a kinyitott lyuk része, hanem maga a fal nyílás, azt szoktuk nyílásnak nevezni. Ennek a mai nap során nagy jelentősége lesz, fogok rá utalni. Tehát ez a nyílászáró fogadásra kilakított hely. Ideiglenes rögzítés, az ideiglenes rögzítés a nyílászárók esetében egy olyan spéci helyzet van, ami máshol nem nagyon szokott előfordulni, hogy oda tesszük, oda próbáljuk, és ideiglenesen rögzítjük, és csak utána rögzítjük véglegesen. Hát ez olyan dolog, mint hogyha a téglát először rátennénk egy homokágyra, és hogyha úgy látjuk, hogy jó helyen van, akkor visszaszednénk, a homok helyett habarcsot tennénk, és visszaraknánk a téglát. Na csak mondom, hogy más fázisban ez nem nagyon szokás. Ebben a technológiai folyamatban, ami nyilászárók beépítéshez kapcsolódik, van egy ilyen fogalomrendszer, hogy ideiglenes rögzítés, van a végleges rögzítés, ez egy jól érthető dolog, amikor ugye tartósan a végleges helyen akarjuk rögzíteni az épület szerkezeti elemeket, és utólagos beépítés, illetve falazásra egyidejű beépítés fogalomköre. Az utólagos beépítés az a ma használatos, általában a leggyakrabban alkalmazott technológiai alapfolyamat, amikor is megcsináljuk a lyukat, a helyet, a nyílás helyet, a nyílást, és ebbe beépítjük a nyílászárót. Majd valamikor, amikor ez szükséges, ablakoknál általában vakolást követően, beltéri vakolást követően, homlokzati vakolást megelőzően és beltéri ajzatot megelőzően, tehát ez egy fix technológiai sorrendben elfoglalt hely, gyakorlatilag rá lehet hasznosítani ezeket az ismereteket, illetve van, amikor a beltéri ajtóknál a legvégén, tehát az utólagos elhelyezésű beltéri ajtók, épszertanszék nyelvén holding tokos ajtók, azok pedig, amikor már minden kész, burkolás, festés, szőnyegpadlózás, már a feleségem is ott ül a bútoron, na, akkor behelyezzük. Hát csak hadd mondjam, én a közelmúltban volt szerencsém építkezésbe bonyolódni, mármint ilyen magánépítkezésbe, azt szeretném mondani, hogy ugye Schuster cipője mindig lukas, hát ez bizony nálunk is igaz, és volt az egyik nyílás, ahová a nyílás, tehát az ajtót gyártó cég elrontotta az ajtó méretezését. Nem én adtam rossz adatot, ami egyébként tervezőknél elő szokott fordulni, de így speciálisan gondosan jártam el, de nem rosszul gyártották le, nem lehetett beépíteni, és már bent használta az egész család a házat, a lakást, miközben az egyik ajtó hónapokkal később érkezett meg. Hát ez az utólagos beépítés azt jelenti, hogy effektíve már tulajdonképpen életszerű használatnál is utólagosan egy ajtót be lehet építeni, fél órás tevékenység volt. Falazással egyidejű beépítés, a falazással egyidejű beépítés azt jelenti, ami régen hogy így mondjam, a 20 évvel ezelőtti technológiai folyamatban teljesen bevett és általános volt, hogy amikor a falat építem, kvázi az ablakot, ajtót befalazom, tehát beállítom az ablakot, és a tégla szerkezeteket neki futtatom, kialakítok ott egy mechanikai kapcsolatot. Szerintem épületszerkezeti csomópontban ilyenekkel találkozhattatok. Őszintén szóval ma ilyet nem alkalmaznak, tehát ez ilyen történeti archívum, architectural heritage, oda be lehet memorizálni, és hogyha ilyen történeti novellákat írtok, akkor ezeket majd elő lehet venni, de alapvetően ma jellemző az utólagos beépítés, ami széles körben elterjedt. Na kérem szépen, funkció, innovációs kérdések. A funkció, a nyilászárókkal kapcsolatos funkció, alapfunkció, hogy ugye amit a nyilászáró, mint nyílászáró fogalom takar, azt kielégítsük. Kinézzünk rajta, ha üveges, át tudjunk menni egyik szobából a másikba, és így tovább, és így tovább. Azonban vannak olyan funkciók, amik napjainkban nagyon-nagyon fontosak, sőt, majdnem, hogy ezzel egyenértékű fontosság. Épületfizika, ugye utaltam rá, hőszigetelés, hanggátlás, páratechnika. A páratechnika kérdését azért vetem föl, mert a ma alkalmazott korszerű homlokzati nyilászáró szerkezetek becsukott állapotban 100%-osan zárnak, a réseken nem szelel a levegő, mint ahogy például itt az egyetemi előadóteremben megtörténik, ezáltal a belső levegő kondíciója, a belső levegő oxigéntartalma, a felgyülemlett párának az eltávozási lehetősége, stb. Problémákat vet fel, ezekre a megoldásokat fogom ma ismertetni. Tehát a lényeg az hőszigetelés, hangátlás, épületfizika. Hőszigetelés kérdése nyilván elsősorban a homlokzati nyilászáróknál érdekes, de lehetnek olyan belteri nyilászárók, hűtőkamra ajtó, és így tovább, ahol ennek van jelentősége. A tévében megy egy nagyszerű hirdetés, én mindig jót nevetek rajta, amikor fönt sikítenek a lányok, mert óriási a gardróbszoba, lent meg sikítanak még jobban a férfi emberek, ismétek ezt a hirdetést? Mert ott meg egy hűtőkamra helyiség nyílik a konyhából, tele egy bizonyos sör termékkel. Tehát vannak olyan szituációk, amikor a hőszigetelésnek nem csak a homlokzaton, hanem a beltérben is lehet jelentősége. Tehát ez egy nagyon fontos funkcionális kérdéskör, nyilván meg kell vizsgálni, hogy ezek közül a funkciók közül mit akarunk kielégíteni, és milyen módon. Egy átlagos homlokzati ablak kérdésénél az akusztikai paraméter 34-35 decibel, egy átlagos homlokzati nyilászáró ablak. A 34-35 decibel léghangátlás, az összevetve ahhoz, hogy mondjuk egy lakások közötti léghangátlásnál 53-55 decibelt szoktunk elvárni, ugye? Ahhoz képest ez több mint 50% alacsonyabb érték. Tehát azért a nyilászárók nem olyan jók például akusztikailag, ezt tudomásuk kell venni, ellenben mégis lehet, hogy esetleg ott is elvárunk egy fokozott hangátlás. Hőszigetelő képességben egy nyilászárónak az U értéke, ugye most ezt ugye tudjátok miről van szó, hogy egy nyilászárónál az üvegre vonatkozó U érték 1,1-1,3, ezek már jó minőségű üvegek. A TOG szerkezettel együtt komplett nyilászáró érték, és most korszerű nyilászáróról beszélek, tehát nem erről, mert ennek 150, hanem mondjuk amit a piacon azért jó pénzért adnak, azoknál is az összesített új érték 1,5-1,8, tehát azt akarom mondani, hogy amikor a falnál ugye 0,45-ről beszélünk, németeknél 0,25-ről beszélünk, akkor azért a nyilászárók ezeknél nagyságrendekkel rosszabb hőszigető képessége rendelkeznek. És ezek jó minőségű ablakok, olyan minőségű ablakok, amit egyébként 0,45-ös újértékű falszerkezetbe fogunk építeni, be fogunk tervezni. Tehát itt azt tudni kell, hogy ezek a nyilászárók azért messze nem rendelkeznek olyan tulajdonságukkal, mint a falszerkezetek, födémszerkezetek, akusztikai, hőtechnikai egyéb kérdésben. Tehát ez mindenképpen egy fontos része a funkciónak. Esztétika, biztonság, betörésvédelem, esztétika, nem kell magyaráznom, ugye nyilvánvalóan azt várjuk, hogy szép legyen az ablakot, például látunk egy szép ablakot, muskáti van az ablakpárkányban kirakva. Biztonság, betörésvédelem, itt elsősorban ugye arról szól a történet, hogy az üvegnél biztonsági üvegek alkalmazása, biztonsági fóliák alkalmazása, a vasalatoknál mindenféle speciális zárszerkezetek alkalmazása, lesz róla fotó a mai nap során. Tehát ez is a funkció kérdéskörét tartalmazza, hogy milyen öltöztetéssel legyen a nyilászáró. Tűzállóság, fény, hővisszaverés, a tűzállóság kérdése is jól ismert fogalom. Ugye nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy kérem szépen az építész tervezés során ez a tűzállóság nyilázárra vonatkozóan ez csak a tűzgátló ajtókat jelenti, és hát ugye ritkán találkozunk tűzgátló ajtókkal, családi házban szinte ugye soha, társasházban maximum a garázsnál, vagy a tárolóknál van tűzgátló ajtó, tehát viszonylag azt mondjuk, hogy könnyű kérdéskör. Kérem szépen, én hadd mondjam, a tűzgátlásnál egy olyan aspektusát fetném fel ennek, nem fogok róla részletesen beszélni, csak elgondolkodtatásképpen, a tűz terjedési gát. Ugye a nyilázárok között függőlegesen és vízszintesen is az épületeknél egy tűzterjedési gát van meghatározva, ez függőleges értelemben 1 méter 30 centi. Ez azt jelenti, hogy a két nyilázáró egymás fölött olyan közel van, hogy 1 méter 30 centi tűzterjedési gát nem biztosított, akkor a nyilázárónak kell lenni tűzállósági paraméterének, hiszen ezt valamilyen módon meg kell oldani. Ezek nagyon fontos kérdéssé fognak majd válni akkor, amikor egy homlokzati struktúrált üvegfalat akartok tervezni, vagy francierkélyeket egymás fölött, és elmentek a tűzoltóhoz, és azt fogja mondani, hogy ja, tervező, hát ilyet ne tervezzen, mert a tűzterjedési gát nem biztosított. És itt már az üvegnél sem, tehát nem az a kérdés, hogy kinyitottam vagy nem, és bejött a láng vagy nem, hanem csukott állapotban sem, azaz a fix üvegezés, akkor sincs biztosítva a tűzterjedési gát, és innentől kezdve ugye kiderül, hogy minden házon csak ablak lehetne. Hát nyilván nem csak ilyen házak épülnek, de akkor már rögtön ott mindenféle megoldásokat kell a tervezőnek eszközölni, hogy megfeleljen a jogszabálynak, megfeleljen a tűzoltósági elvárásoknak, és egyébként az épület esztétikailag mégis valahogy kinézzen, és az ő által alkalmazott homlokzati megjelenés biztosítható legyen a tervezés során, és kapjon is engedélyt. Tehát nem annyira magától érthető ez a kérdés, és nem csak a tűzgátló ajtók merülnek fel, hanem itt bizony vannak ilyen szituációk, amikkel majd nyilvánvalóan később, mondjuk épszerkóra keretében kellene foglalkoznotok. Csak tudjatok róla, hogy ez is egy funkció lehet, fény és hővisszaverés, ugye itt a melegedés, a helyiségek túlmelegedése, a nagy üvegfelületek esetében ugye valamiféle hővédelem kérdése merül föl, ezek is már nagyon aktuális, funkciós elvárások a nyilázároknál. Tehát nagy vonalakban erre a sémára húzhatók föl azok a tervezési elvek, amik mondjuk a nyilázárónál a termékkiválasztást és aztán annak a beépítését majd meghatározzák. Innováció kérdése, ugye a felületi minőség, szín, textúra, forma, stb. Azt hiszem ezek jól érthető fogalmak. A profilméret, azaz, hogy a nyilázárónál milyen karcsú, milyen kecses legyen a nyilázáró. Most mondok egy példát, hogy ez egy nagyon szép karcsú, kecses nyilázáró. Ebben van egy fa osztó borda, ami nagyon szép, nagyon esztétikus, nagyon karcsú. Ezért az épületnek a külső megjelenésében ezek beleszámítanak. Kérem szépen, egyetlen egy rákfenéje van ennek a dolognak, hogy ebbe egy ilyen vékony egyrétegű üveget tudunk beépíteni. Mert hogyha ez egy hőszigetelő több réteg üveg lenne, mondjuk egy 4-16-4-es üveg, akkor ennek az üvegnek a súlya ehhez képest 3-4-szer akkora lenne, és ez az osztóborda azt a súlyt nem viselni el. Ez a vékony tok szárnyszerkezet azt a súlyt nem viselni el. Tehát abban a pillanatban elkezdenénk növelni a profilokat, hogy azt a súlyt kibírjuk. Tehát mi a zsákutca? Kérem szépen, egyre jobb műszaki paramétereket szeretnénk elvárni. Ez azt jelenti, hogy egyre bonyolultabb üvegszerkezeteket alkalmazunk, 3 réteg üvegeket. Nő a súly, nő a profilszerkezet, és onnantól kezdve, amikor elmentek egy új építési társasházhoz, nézzétek meg, ezeket a lakóparkokat elmentek, és vannak ilyen nyíló szerkezetek, meg toló szerkezetek műanyagból, és azt látjátok, hogy amikor össze vannak sorolva a profilok, 20-25 centis nagy, fehér, masszív profilok jelennek meg. És hiába tervezte be az építész a látványterven a nagyszerű üvegfal szerkezetet, ebből 20 cm vastag, fehér, ilyen batároszlopok fognak a homlokzati struktúrában megjelenni, nyilván nem ugyanaz az építészeti hatás, nem ugyanaz az épület jelenik meg karakterisztikájában, tehát igenis ezeknek van jelentősége, ezekkel foglalkozni kell, profil méret címszó alatt fut. Beltéri ajtóknál is igaz. Egy klasszikus beltéri ajtónál, ugye, egy utólagos tokborításnál ez nem az, de tudom szimbolizálni a jelenséget, az utólagos tokborításnál itt van egy elállás. Ugye az építészek most azt szeretik, hogy minden síkba legyen. Na igen, és akkor mit csinálunk ezzel 2-3 centivel? Ma már gyártanak olyan ajtókat, beltéri ajtókat, amik utólagos beépítésűek, és nem áll el a tokszerkezet 3 centit. Sőt, az ajtólap se áll ki 2 centit belőle, hanem teljesen síkba megoldható, mint ugye az Audinak az oldal ajtaja, ami síkba záródik a másik oldal ajtóhoz, meg a középbordához képest. Tehát vannak ilyen jellegű építészeti elvárások, ezek ma már teljesíthetők, pénzért szeretném mondani, ezt nem ingyen adják. Üvegezés kérdéséről ugye volt szó, 1-2-3 réteg, gáztöltés, fóliázás és így tovább. Léghangátlás kérdését ismertettem, hőszigetelés kérdésére kitértem. Itt nagyon fontos a hőszigetelésnél, hogy nem csak az ablak üvegezését kell nézni, hanem nyilvánvalóan a teljes ablak konstrukcióra vonatkozó hőszigetelő képességét kell nézni az ablaknak. A kereskedők nagyon szépen beírják, hogy ablak, és odaírják, hogy U, ott van egy kis betű, G, glass, vagy Ü, üveg, és odaírja, hogy 1,0, akciós ár. Kérem szépen, semmit nem mondtunk vele, csak azt mondtuk, hogy ebbe pont ugyanolyan ablaküveg van, mint az összes többi 625 ezer másik termékbe, mert a lényeg, a know-how, a novum, az a profil hőszigetelő képességébe rejlik. Azt meg eltitkolják, miért? Mert az nagyon rossz, ugye? Azzal nem lehetne versenyképessé lenni. Tehát ez olyan dolog, mint hogy azt mondanám, van a barátomnak egy Ferrari-ja, az egyébként 425 lóerős, de arról nem beszélek, hogy nekem milyen autóm van. Márpedig a gyártók a profilhoz vannak beazonosítva. Tehát ők azt mondjuk, hogy Süko, Rehau, Dekőnik, stb. Márka nevek, akkor nem az üvegben van a márka, hát a márka, az üveget mindenhol itt a Salgótarján síküveggyárban csinálják, mindegyikbe, idézőjelbe, vagy a sarki üveges műhelybe. Tehát nincs ebbe különbség, nagy különbség, mert minden, az üveg üveg, ugye értelemszerűen, hanem miben van különbség? A profilba, tehát nem az üvegnek a U értéke a fontos, a meghatározó, nyilván az is, hanem a profil, mert az a termék igazi jellemzője, az a know-how, amit a gyártó bele tudott tenni, mint ugye tudásfejlesztés. Tűzgátlás kérdéséről már beszéltem. Ugye ma Magyarországon a 30 perc, a 60 perc és a 90 perces a jellemző tűzgátlási határértékek, vagy tüzelőssági határértékek. Nyilászáróknál, ha olyat veszünk, akkor nyilvánvalóan ezek a minősítési számok szerepelnek. És ami nagyon fontos, hogy bármilyen tulajdonsága van egy nyilászárónak, azt egy műbizonylati jellegű dokumentálás, azaz egy termék minősítési eljárás során egy dokumentálásban rögzítették. Tehát, hogyha kételjeink vannak, hogy egy nyilászáró mit tud, vagy mit nem, akkor egyszerűen a gyártó köteles biztosítani azokat a adatszolgáltatásokat, odaadni azokat az űrlapokat, vagy azokat a lapokat, ahol ezek a minősítési paraméterek, hogy mire vizsgálták meg, az szerepel. Nagyon sokszor nyilászáró esetében előfordul. Ugye nagyon sokféle dologra lehet egy nyilászárót vizsgálni, sokkal többféle dologra, mint egy téglát, vagy mondjuk mint egy betonacélt. Nyilvánvalóan előfordul, hogy a nyilászáró gyártó cégek nem minden paramétert dokumentáltak és vizsgáltak, hanem néhányat megvizsgáltak, és azt mondják, hogy hát kérem szépen, a többibe is jó. Most mondok egy dolgot, valaki vesz egy fém ajtót, és azt mondja a gyártó a fém ajtóra, hogy ez nem éghető. Azaz tűzvédelmi szempontból nem éghető besorolása van. És azt mondjuk fém ajtó, a logikusnak tűnik, hát valószínűleg a vas tényleg nem ég, tehát úgy egy elhisszük, csak a tűzoltó nem fogja elhinni, mert a tűzoltó azt fogja mondani, hogy számára az a nem éghető ajtó, ami papíron le van írva, hogy ez nem éghető, és ilyen-ilyen tűzállósági paraméterekkel rendelkezik. Tehát hiába tűnik, nagyon automatikusnak a dolog, magától érthetődőnek a dolog, ha nincs róla papír, akkor az bizony a tervezésnél, az engedési eljárásnál, a használatba vétel eljárásnál fennakadás problémát okozhat. Tehát arra hívom fel a figyelmet, hogy tervezőként mindig ragaszkodjatok ahhoz, hogy ezek ténylegesen papíron dokumentált paraméterek, értékek legyenek, tehát nem egy ilyen kvázi brossúrából kiolvassuk, hogy ezt mondta valaki, hanem ezekről meg kell győződni, és erre megvan a jogi lehetőség. No, menjünk tovább. Költség, hatékonyság, minőség fogalomköre, költségek. Ugye mondtam azt, hogy a nyilászárók hát nem olcsó dolgok. Egy családi ház esetében, ugye a klasszikus családi ház 100 négyzetméter nappali három hálóval, kertbe áll az autó. Na most egy ilyen klasszikus családi ház esetében is a nyilászárókra elköltött pénz, homlokzat és beltéri nyilászárók együttvéve, a nyilászárókra elköltött pénz, 1,5 millió forintot így el fog vinni. Sőt, van, hogy ennél többet is. Ha azt nézzük, hogy ez költségarány, ez a teljes építési költség 6-8-10% körül mozog. Ha visszaemlékeztek rá, hogy mit mondtam a főfal szerkezetekre, hogy mondjuk építünk téglafalat, ez az építési költség 2-3%. Ahhoz képest a nyilázárukra 2-3-szor mennyit el is költünk egyébként. Tehát a nyilázároknál sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy drága. És hogyha a nyilázárókhoz mindenféle extrákat rendelünk, a nyilázárosok fantasztikusak, ők figyelik, én merem állítani, figyelik az autóipart, és ugye autónál tudjuk, hogy extrák, 4 kerék, van benne kormány, ablaktörlő, lámpa, klíma, stb. Ugye a nyilázároknál is jönnek az extrák, redőny, szúnyogháló, ilyen vasalat, olyan bukónyíló, forgó, pörgő, csiriviri, tehát gyémánderakás, tehát minden lehetséges, tehát ők ebben nagyon jól tudják a termékpalettát, hogy így mondjam, az extra szolgáltatásokkal kiegészíteni, és ezek jelentősen növelhetik a költségeket a nyilázárokra vonatkozva. Tehát ezt figyelembe kell venni, hogy itt egy jelentős költségarány van. A nyilázároknak az alsó szegmensébe árszempontjából a műanyag nyilázárok tartoznak. Homlokzati nyilázár esetében a műanyagok tartoznak az alsó szegmensbe. Ott is vannak persze drágábbak, de jellemzően onnan indul az alsó szegmens, 30-35 ezer forint négyzetméter ár alatt nincsen semmi. Sok vagy kevés? Kérem szépen, ma egy négyzetméter falszerkezet, főfalszerkezet előállítása, ez 10 ezer forint alatt van egy átlagos konstrukcióban, átlagos falazási konstrukcióban. Ehhez képest a legolcsóbb nyilázáró is 3-4-szer drágább. Tehát ezt tudni kell. Tehát amikor sok ablakot tervezünk, akkor az azt jelenti, hogy fal kevés, ablak sok, tehát az olcsóbból keveset építünk, a drágából meg sokat, és az építető így malmozik, hogy honnan is izzad, hogy honnan lesz pénze megépíteni a házat. Tehát ezeket figyelembe kell venni. A jobb minőségű nyilázárók 100-150 ezer forintos négyzetméter áron vannak. Az általatok kedvelt bizonyos fém nyilázáró gyártó márkanévhez kapcsolódó termékek, nem akarom most kimondani a termék nevét, mindenki tudja, miről van szó, ott a 3-400 ezer forintos négyzetméter ár sem meglepő, bizonyos bonyolultabb konstrukciók esetében. Tehát mondjuk, amikor nem látjuk a rögzítést, meg belső bordázat van, meg pontmegfogás, meg tolószárnyak, meg ilyesmi nagyméretben, vagy speciális nyitások vannak, akkor ott ennek a többszöröse is elkölthető. Tehát ezt figyelembe kell venni, hogy nagyon sok pénzt tudunk az ablakon, hogy így mondjam, spórolni, meg az ablakon, idézőjelben viccesen mondom, kidobni is, amikor ezeknek a felületi arányával, meg a különböző műszaki tartalmával elmérkedünk, hogy milyen legyen. Tehát ezt óvatosan, megfontoltan kell kezelni ezt a kérdéskört. A beépítés, tehát maga a technológia kivitelezése a helyszíni beépítés során, ez viszonylag alacsony költségtartalmú, 6-8-10%-a a nyilázáró költségnek a maga a beépítés költsége. Tehát relatíve arányaiban elsősorban a termék ára dominál, és csak nagyon-nagyon kismértékben befolyásolja az árat maga a kivitelezésnek a költsége, azaz a beépítésnek a költsége. Hatékonyság kérdése, ugye zárt technológiai intervallum, ez azt jelenti, hogy amikor a nyilázáró beépítésére sor kerül, akkor oda hívjuk a céget, aki megépíti, a kivitelezőt, a szakkivitelezőt, és ő, hogy így mondjam, a családi ház esetében 2 nap alatt az összes nyilázárót be fogja építeni. Nem kell neki előtte sem, hogy így mondjam, eljönnie, meg nem kell neki utána sem visszajönnie. Tehát egy zárt intervallum, időintervallum belül a teljes tevékenység szakszerűen elvégezhető az esetek döntő többségében. Vannak speciális esetek, amikor redőny, reluxa, takarók, meg ilyesmik vannak, és akkor ezek kicsit később a technológiai fázisban, mondjuk a homlokzatképzés után kerülnek beépítésre, felszerelésre. Erre lehet számolni, de maga a nyilázáró alapesetben általában egy fázisban, egy zárt intervallumban a beépítés, kivitelezés elvégezhető, és ugye a falazással egybeépített munkák esetében ott ez egy nyitott intervallum volt, mert amikor beépítették a nyilázárót a falba, a falazáskor, akkor általában később volt egy úgynevezett passzítás, illesztés, mázolás és egyéb olyan tevékenység, ami nyilázáróhoz kapcsolódott. Ez történelem, ma már nem nagyon használunk ilyen megoldásokat, de azért felírtam, hogy legalább erről is tudjatok. Minőség, ugye itt alapvetően a termékminőség a meghatározó, a beépítésnél pedig a kapcsolat minősége, tehát ha van egy fokozott légzárású nyilázárunk, akkor a kapcsolatnak, azaz a hézagnak is fokozott légzárásúnak kell lenni. Ha van egy tűzgátló ajtónk, akkor a beépítés során is tűzgátlást kell biztosítani. Tűzgátló képességekkel rendelkező habot kell alkalmazni, ha akusztikai igényünk van, akkor akusztikai habokat kell alkalmazni, és így tovább, és így tovább. Tehát amilyen a nyilászárótól az elvárás, a szerkezettől, a kapcsolattól is hasonló elvárásokat kell, és ezt például a tűzgátlás esetében a tűzoltóság vizsgálja. Tehát ha valaki ugyanazzal a púrhabbal tette be a tűzgátló ajtót, mint a hagyományos ablakot vagy ajtót, akkor a tűzoltó nem fogja átvenni, és hogy ő látja-e, hogy milyen habban van berakva, mit gondoltok, látja? Hát azt mondjuk, hogy hát ki van fújva habba, honnan tudja ő, hogy mi volt a tubuson, ugye? Kérem szépen, olyan rafináltak ezek a habgyártók, hogy a tűzgátló habnak más a színe. Tehát ránéz, és látja, hogy az tűzgátló habbal van berögzítve, vagy pedig nem, és így tovább, és így tovább. Tehát a tervezés során az összes segédanyagnál biztosítani kell azokat a műszaki kondíciókat, hozzá kell rendelni, azokat az anyagokat kell előírni, használni, ami egyébként a termékek kapcsolatosan, mint műszaki elvárás megjelent. Jó? Tehát ennyit a dologról. A fotón két nyilászáró van. Az egyik egy fa nyilászáró, egy ablak. Most divatos ilyen rézosztásokkal. Szerintem ilyennel már valószínűleg találkoztatok. Ez egy felnyíló kétszárnyú. Alul pedig egy szintén mostanában divatos, mediterrán házakban alkalmazott, domború üvegezésű, kazettás bejárati ajtó. Úgyhogy egy ilyen fenyő anyagból készült naturfa ajtó, ezek ilyen jellemző termékek, van, aki azt mondja rá, hogy rettentő gicses, de azért ezekkel az iparban lehet találkozni, a házakon ezek föl vannak szerelve, ezt szándékosan választottam ezt a két példát. Nézzünk a anyaghasználatot, elsősorban most itt az anyaghasználatnál a homlokzati nyilászárók, ablakok anyaghasználatára szeretnék kitérni. Két jellemző anyaghasználatot mutat be az ábra, a felső egy fa anyagú nyilászáró, az alsó egy műanyag profilozású nyilászáró, közben figyelem az időt, jól állunk. A harmadik pedig egy kombináció az alumínium és fa alkalmazása, amikor egy alumínium veretezés, egy burkolat van a nyilászárónak a fa tok és szárnyszerkezetére felrögzítve. Általában a profilok, ezek a jellemző profilok, ugye látszik a két, a csatlakozásnál ugye a két kvázi légedény, illetve az alsónál látszik, hogy ez egy ötkamrás alumínium profil szerkezet, benne egy acél merevítéssel, ugye alul egy szögvas, tehát egy zárt szelvény van, a felsőben pedig egy U szelvény van, mint merevítés berakva. Azt szeretném mondani, hogy a gyártás során ezek a merevítések, ezek a fém merevítések a sarkokban nincsenek összehegesztve. Érthető? Tehát nem tud bemenni a kisegér és a hegesztőapparáttal, és a sarkokat összehegeszteni. Tehát a sarkokban, ez a sarok merevítésben nem játszik ez csak a hossz profil merevítésében játszik, a sarok merevítésben a sarok profil a műanyagnak a rögzítése, vagy a fának a rögzítése játszik. Tehát ezek nincsenek belőle, nem egy fémkeret van, csak fém rudak vannak a szárnyba berakva. Ez nagyon fontos tudni, mert ebből nagyon sok kivitelezési hiba van, hogy ugye az építészek szívesen terveznek nagy méretű nyíló szerkezeteket. Jön az építető, és azt mondja az építető, a műanyag az olcsó, most akciós, a hatkamrás, mit tudom én, milyen szuper profil, akkor abból kére megcsinálni. Igen, csak a nagyméretű szerkezetben van egy nagyméretű üveg. A nagyméretű üvegnek nagy a súlya. És akkor elmegyünk a gyártóhoz, akkor azt mondjuk, hogy hát itt volt a tervező tervezett egy ekkora méretű nyíló szárnyat. És akkor azt mondja a gyártó, ja igen, de ezt nyitni nem fogja ám maga, csak buktatni, ugye? Mert ha kinyitnánk, akkor a profil, a kapcsolatokat nem bírná ki, a sarok a műanyag nem bírja ki, lelefenne az ajtószárny. Tehát azt mondja, hogy nyithatja maga, kibuktathatja, és amikor, hát ugye mit tud csinálni szerencsétlen építető, ugye vagy szidja a tervezőt, hogy teljesen impotens volt, mert ezt nem vette figyelembe, a tervező meg azt mondja, hát tetszett volna venni valami fémet, az ezt ugye jól bírja, csak az mondjuk ötször annyiba kerül, annyi pénzem meg nincsen, tehát ezek valós szituáció, és utána a gyártó diktál, és akkor azt mondja, hogy tegyünk bele egy osztást, és akkor a tervező már ekkora a haja, hogy miért változtatták meg a nyilázáró arányokat. Vagy pedig ugye elfogadjuk, hogy ezt mi nyitni nem fogjuk, csak buktatni, és amikor takarítani kell, hölgyek, takarítani kell, akkor mindig, hogyha a partnerük volt a tervező, akkor ő rám mutogat, az én feleségem az én rám mutogat. Amikor nem tudja megtakarítani az ablakot, és azt mondja, hogy na, kicsikém, akkor most mi van? Lehet jönni a létrába, ugye? Tehát akkor lehet takarítani. És ugye mit tudok mondani? Hát szóri, tényleg, el lett rontva. Hát el lett rontva. Hát az abban a pénzből az jött ki, és így aztán én takarítom otthon az ablakot. Na most, tehát ezek olyan szituációk megfontolnak, jó? Ezt csak azért mondtam, hogy ez sajnos egy tervezési korlátot jelent. Ezt kell figyelembe venni ebből. Tehát van egy tervezési korlát, ami az anyag használatból adódik értelemszerűen. Jó? Ha faanyagú nyilázáról beszélünk, akkor ezek szárított, előre szárított, hosztoldott fából készülnek. A hosztoldott fa az azt jelenti, hogy a fának a végén csinálnak egy bemarást, a másik fa végén csinálnak egy bemarást, és így össze van toldva, hogy egy fa hosztoldott vagy nem, amikor ránézünk, lehet látni, mert ezek a toldások látszódnak. Jó minőségű nyilázárok általában ilyen hosztoldott szerkezetből, és nem egy fából van kifaragva az a profil, hanem az is több fából össze van ragasztva, mint egy ragasztott fatartó, és abból van kifaragva, kimarva a profil. Tehát amikor ránézünk egy nyilázáróra, akkor pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a sarki sufniba gyártotta a Miska bácsi, vagy ez egy gyári termék, aminek idézőjelben minőségi alapanyaga van. Egyébként a homlokzati nyilázárok döntő többsége fenyőből készül, fenyő különböző fajtáját alkalmazzák, borovi, vörös, stb. Hagyományos fenyő, lucfenyő szerkezetek, ezek nyilván befolyásolják a minőséget, de alapvetően a fenyő adja a standard anyagot. Felületkezelés, mázolás. Nyilvánvalóan műanyagoknál is ma már különböző felületekkel lehet az anyagot elérni, tehát nem csak fehér műanyagablak van, hanem fa mintázatú műanyagablak van. Mi most a legnagyobb divat? Tudjátok, mi most a legnagyobb divat? Ugye mindenki mediterrán házat akar, azt szeretném mondani. Mediterrán házhoz milyen anyagú nyilázáró felület dukál? Műanyagból, mert olcsó természetesen. Aranytölgy mintázatú. Tehát az aranytölgy mintázatú műanyag nyilázáró, ez most a szakkifejezés, sokkal ismertebb, mint az általatok használt Janssen, Süko és hasonló márkanevek. Tehát az életben egy picit más anyagokat használnak, mint amiket ti egyébként a tervezési feladatnál szoktatok alkalmazni. Ezt nem mondom, hogy baj, csak vegyétek figyelembe. Jó, tehát ma már a nyilázáróknál, a műanyagnál is a fa jellegű megjelenés azért az elterje, a fáknál pedig ugye még a gyárban maga a tokszerkezet és szárnyszerkezet egy gyári pácolás felületkezést ad. Ezek nagy nyomású szerkezetekkel, több milliméter vastagságban, nagy mélységben több száz, több ezer bár nyomása belepréselik ezeket a pác anyagokat, és azzal biztosítják a tartós, jobb minőségű felületvédelmet. Ugye nyilvánvaló fémszerkezeteknél is eloxálás, különböző galvanizációs eljárások vannak, amik ugye a fémszerkezetnek a nyilván a felületét, hogy így mondjam, esztetikussá teszik, de tudni kell róla, hogy ez is egy fontos kérdés. Ugye napjainkban a legelterjedtebb a műanyag vagy PVC profilok. A PVC profiloknál az UV állóság kérdése, ez egy fontos dolog. A régi PVC profiloknál ebben voltak rossz tapasztalatok, ma már azért az innováció ebben sokat segített, és hát különböző fém szerkezetek vannak, ezeket valószínűleg már inkább jobban ismeritek így a különböző tanulmányok során, és hát a három ábra ezt mutatja. Kicsit térjünk rá az ajtókra, tehát néhány ajtótípus még itt az időbe éppen belefér. Tehát például ott az első kép az egy bejárati ajtót mutat. Ez egy mostanában járatos, ismert termék, ez az úgynevezett kínai bejárati ajtó. Az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb termék a bevásárlóközpontokban, barkácsáruházakban, ez olyan 60 ezer forintért már megvásárolható, kukucskálóval, csengővel, biztonsági zárral, mindennel együtt. Ugye azt tudni kell, hogy egy átlagos műanyag bejárati ajtó is 100 ezer forint fölött van, tehát itt ugye rögtön, hát a fákról nem beszélve 2-300 ezer forint egy jó minőségű fa bejárati ajtó, csak azért, hogy az árakat érzékenyítek, hát ennek a képét mutatja, és ott egy beltéri vasalást, hogy működnek ezek a zárszerkezetek. A második kép az egy üvegajtót mutat, egy beltéri üvegajtót, hogy ugye ez is a paletta része. Azért szeretném mondani, hogy ezek a beltéri üvegajtók is olyan 100 000 forinttól indulnak, mint egy jó minőségű furnéros ajtónak a kétszerese körülbelül, vagy legalább 30 000 drágább. Ott a jobb szélén látjuk a klasszikus mediterrán házba beépítendő, hogy így mondjam, ilyen naturisztikus hatást keltő kazettás fa beltéri ajtót. A bevásárlóközpontokban, barkácsáruházakban ez kapható. Ez olyan 15-20 ezer forintos léptékben van általában, és mindenféle ilyen csiri-viri üvegeket lehet beszögelni azokba a kis kazettás mezőkbe. Bizonyára jártatok már ilyen házba, ahol ilyen volt. Most hát tetszik, nem tetszik, ez mindenki szubjektív, ez egy nagyon elterjedt ajtótípus. Lehet minden egyes barkácsáru az magazinban legalább az egyik oldalon szerepel. Nem véletlenül hoztam ezeket a példákat. Egy kicsit exkluzívabb, elegánsabb példatár. Ugye a bal oldalt egy kétszárnyú üvegajtó van, egy fix üvegbetéttel, egy speciális zsanérozással, egy kilincskészlettel. A középső az már inkább a luxus építésekben jellemző, ez egy furnéros, ugye az egy ilyen dióbetétes, diógyökérbetétes furnérral ellátott beltéri ajtó, az egy pácolt ajtó. A jobb oldali, ez pedig egy ilyen cseresznye bükk kombinációval összeállított szintén furnéros ajtó. Ezek az ajtók a darabonkénti 100-150 ezer forintos kategóriába tartoznak, tehát ezek már azért emelt műszaki tartalommal ellátott nyilázzák a szerkezetek, és ugye látszik ott azon az ajtón, a középsőn, hogy fölül kettő pánt van, alul egy, tehát egy erősített pánttal van, mert az ajtólapnak a súlya ugye jóval nagyobb. Még néhány példa, ugye ott egy klasszikus, most divatos venge színű, egy ilyen minimál stílusú lakásnak az ajtaja, egy felső látszó toló vasalattal, görgőkkel, az ajtólapnak a furnérozásába ilyen fém csíkok, ezek díszcsíkok, ezek bele vannak marva, bele vannak ragasztva, ugye ez egy küszöb nélkül kialakítás, egy látszóbeton felülettel, a középső az egy üvegezett formában, egy műanyag ajtó, egy domborított utólagos szerelésű tokszerkezettel, ez most nagyon divatos, az olaszok ezt benyomták a köztudatba, és most majdnem mindenki ilyet akar, hogy ilyen domborított legyen a tokszerkezet. Ugye ott a kilincs szerintem egy kicsit nem oda való, de hát úgy összességében ez egy divatos ajtótípus, és hát fehérben szintén egy ilyen vízszintes osztással ellátott, egy ilyen fémbetéttel ellátott egy fehér szerkezet. Ezek a fehér ajtólapok, ezek általában valamilyen fényezési eljárás, mint az autóknál van egy ilyen fényezés, tehát mondhatnám mázolás is. Ezek gyári bevonatok, amiket készítenek, ha jártok bútorboltba, ott is ezek a fényes bevonatok most divatosak. Tehát szívesen alkalmazzák az ilyen minimál stílusú épületekben. Az ajtólap szerkezetről néhány alaptípus, ezeket jó, ha ismeritek, a bal szélső az úgynevezett papírrács betétes ajtó, ez a legnépszerűbb, legolcsóbb, legegyszerűbb alapkivitel, egyetlen egy előnye van, hogy az ajtólap könnyű, és nem kell erősített zsanérozás, hogy megtartsa az ajtót még fél évig is. Tehát ilyen szempontból az olcsó termékeknél általában a papírrácsbetét a meghatározó. Ha ajtót vásároltok, akkor kívülről mindegyik ugyanúgy néz ki, akkor mindig kérdezitek meg, hogy milyen a lapnak az anyagszerkezete, és ha mondják, hogy papírrácsbetétes, egyébként a súlyáról meg lehet mondani, tehát a könnyű, akkor lehet érezni, hogy papírrácsbetétes. Akkor ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez egy, azért a műszaki tartalomban nem egyenértékű a másik kettővel. A másik kettő az úgynevezett faforgácsbetétes ajtólap. A jobb műszaki tartalom, tartósabb ajtószerkezetek, esztétikus furnéros ajtók, azok általában ezzel az ajtólapszerkezettel készülnek. Van a körüreges, tehát a perforáló, így írja, hogy perforás, ez úgy vélek, hogy körfuratos vagy körüreges, tehát amikor a faforgács lap, alaplap az ki van furatolva, ez egy köztes megoldás, viszonylag nagy merevségű ajtólapot biztosít, a súly nem annyira nagy, ez ugye a zsanéroknál van ennek jelentősége, a másik pedig a tömör, faforgács betétes, vagy faroslemez betétes ajtó, ez a legexkluzívabb, vagy a legdrágább, vannak úgynevezett MDF anyagú betétek is, az még ennél is erősebb, amikor tömör MDF anyag van az ajtólapba berakva, azok általában azoknál az ajtóknál, amik ilyen fényes felületűre vannak fújva, ugye mondtam, egy ilyen bevonatva rajta, ott szívesen alkalmazzák, mint a konyhabútornál is, szívesen alkalmazzák az MDF betétet, az nyilván még egy drágább, még nagyobb súly, még erősebb pántolás kell, zsanérozás kell. Tehát ez a három jellemző típus van a piacon, ezt jó, ha megjegyzitek, mert ezek fontos szakmai kérdéseket vethetnek fel. Na kérem szépen, szünetet tartunk, jó? Azt kérném, hölgyeket is foglaljatok helyet, és akkor haladnánk tovább. Tehát a beltéri ajtóknál, ugye az ajtólapnak a szerkezeti kialakításával foglalkoztunk, hogy milyen anyaghasználat lehetséges. És most egy új témakörbe mennénk, hogy a tervezés során a tervező és a kivitelező közötti kapcsolatban milyen tervezői adatszolgáltatásra van szükség, illetve a kivitelezés során melyek azok a főbb adatok, amik a beépítésnél meghatározzák, illetve a szakszerű munkát lehetővé teszik. Kérem szépen, az első az a méretek kérdése. A méretek kérdésénél egy nyilászárónak a főbb méreteit, vagy jellemző méreteit, azaz, hogy milyen témakörben adhatunk meg adatszolgáltatást, ezeket megadtam, erre ki fogok térni egy másik táblázat kapcsán részletes módon. A másik az úgynevezett nyitási módok kategóriája, nyíló, bukónyíló, jobbos, balos, ilyesmi, amikor a tervezés során konszignációt készítettek, nyilászáró konszignációt, akkor ezeket a paramétereket a konszignáción szerepeltetni kell. Azt nem tudom, azt hiszem mindenki tisztában van vele, hogy mikor jobbos egy ajtó, meg mikor balos egy ajtó. Ha netán nem tudná, akkor rögtön mondom, amikor látom a zsanért, akkor, ha jobb oldalt látom a zsanért, tehát látom, tehát ez az első, hogy látom, hogy lehetne a túloldalán is, át kell menni a másik felére, tehát látom a zsanért, ha jobb oldalt van jobbos, ha bal oldalt van balos. Kicsit rafináltabb kérdés, hogy ez a kétszárnyú ajtó, ez jobbos vagy balos? Mi az, hogy melyik része? Ez az ajtó, hát ez a kérdés lényege, nincs, hogy melyik része. Kérem szépen, egy ajtó vagy jobbos, vagy balos? Nincs, hogy melyik része. Ez jobbos, vagy balos? Ki az, aki azt mondja, hogy ez balos? Nem sikerült. Ez jobbos ajtó. Miért? Miért? Mert a kívülről, ha látom a zsanért, akkor a nyílószárny jobbos. Tehát kétszárnyú ajtónál a nyílószárny jellemző alapján állapítom meg, hogy jobbos vagy balos. Nyilászáróknál, homlokzatos nyilászáróknál ugyanígy igaz. Látom a zsanért, ez a nyíló szárnya, mert ezen van a kilincs, tehát jobbos. Tehát ezek... Tessék? Lengő ajtó? Azt nem tudom. Tehát mindent nem kell tudnunk. Kész. Lengő ajtó. Lengő ajtó, de innen is látom a zsanét meg. Onnan is látom. Nem tudom. De a lényeg az, hogy szerintem ott ez a kérdés nem vetődik föl, vagy majd valahogyan megválaszoljátok. Tehát a stand, az, ami nem találkoztam. Tehát így. Jó, és nagyon fontos az úgynevezett szerelvények kérdése, azaz, hogy a nyilászáró szerkezeten, például ezen az ajtón, milyen szerelvényeket fogok elhelyezni, milyen legyen a kilincs, milyen legyen a zár, milyen legyen a zárcímke, van-e külön zár, zárbetét, kukucskáló, csengő, stb. Stb. Tehát a szerelvények kérdése, amivel fel kell öltöztetni egy nyilászáró. Ezek nagyon fontos dolgok. Itt majd fogok számos példát mondani, ahol van jelentősége. Például írtam ott a szellőzőrács kérdését, kérem szépen, ha egy WC helyiségbe, ugye itt van, jött egy kis asszony, tornacsarnokot tervez, tornacsarnok vizes blokkjában lesz WC helyiség, a WC helyiségben a légtechnika elszívás. Tehát alapvetően WC helyiségben elszívás van. Ha az elszívás van, friss levegőnek kell bejönni, a friss levegő általában nyilázáron keresztül jön be. Nyilvánvalóan ezek a jó minőségű nyilázárokon ezt nem tud bejönni, tehát kell egy szellőző rácsot betenni, mert egyébként vákum lenne a belső térben, és nem működne az elszívás. Tehát ahhoz, hogy bizonyos a épület komfort biztosítva legyen, ahhoz bizonyos szerelvények beépítésére szükség lesz, és a tervezőnek kell ezeket a szerelvényekre vonatkozóan az utasításokat megadni, hogy hova, mit, milyen, mekkorát, mit akar beépíteni. Ez egy klasszikus kép egy folding tokos ajtóról. A folding tok így néz ki. A dolog lényegében van egy L alakú része a toknak, az a jobb oldali rész. Mindig az L alakú rész, ami fixen össze van építve, azon van maga az ajtólap felakasztva. Tehát a jobb oldali része van az ajtólap, és a bal oldali rész az úgynevezett tok borítás, ami egy nútféderes kapcsolattal, ott azzal az összeépített pipával van egymásra tolva. Mi következik ebből? Kérem szépen, az következik, hogy ez a nútféderes kapcsolat bizonyos állítást lehetővé tesz, de az állítás általában plusz-minusz 5 mm szokott lenni, azaz ennek a pofa mérete fix. Tehát amikor majd mondjuk egy burkolt falra kerül föl a tok, amin van 1,5-2 centi burkolat, csempe, ragasztó, akkor az a tok nem lehet ugyanaz a tok, mint amikor nincsen burkolat a falon, mert ugyanaz a pofa az egyikbe nem jó, az egyiken túl nagy, a másikon meg túl kicsi lesz. Tehát amikor adatot szolgáltatunk, konszignációt csináltok, akkor minden egyes eltérő tokot is figyelembe kell venni. Tehát nem csak az ajtó lapról beszélgetünk eltérésre, nem csak a szerelvényekről beszélgetünk, hanem a toknak a vastagsága is eltérő lehet. Tehát a 30-as falban, amit én mondtam személyes példát, hogy nem volt ajtónk, az azért volt, mert egy 30-as falba kellett beépíteni ezt az utólagos folding tokot, és olyan tokot szállítottak le, ami a 30-as falat nem tudta körbefogni, csak a 28-asat. Hát illetve én voltam a idézőjebb a hibás, mert a 30 plusz vakolat, ugye, mert be van vakolva, a többi falon meg nem volt vakolat, és ez a gyártó vakolatot nem vette figyelembe, de egy jó hír van, hogy én írtam, hogy van rajta vakolat, csak ő ezt elfelejtette figyelembe venni, és nem fért föl a tok. Hát a lényeg az, hogy a folding toknál ezeket a sajátosságokat, utólagos toknál ezeket a sajátosságokat figyelembe kell venni. Menjünk. Na, mi történt? Na, vissza. Kicsit túl sokat léptem. Ugye itt szintén egy ábra mutatja a fő méretek, tehát hogy milyen méretek vannak. Most ezek közül, a méretek közül, a kivitelezés szempontjából az a legfontosabb number one, tehát a legfontosabb méret, az ott az úgynevezett, ezen nincs is olyan, tehát az úgynevezett falnyílás méret, ami a tok külméret plusz elhelyezési hézag, majd mindjárt lesz egy olyan ábra is, ahol csak itt az nincsen benyilazva, tehát a falnyílás méret, ugye van a falvastagság, arról az előbb beszéltem, és van a falnyílás méret, hát itt ezek, igen, ott az SO, tehát az SO az a falnyílás méret, itt egy bizonyos nyílászáró típusnál vannak ezek a méretek, a táblázatot nem kell megjegyezni. Egyetlen egy dolgot kell figyelembe venni, ami a táblázatban egyetlen kiderül, hogy azok a méretek, amiket ti a tervnél a tervre ráírtok, 90/2/10, 75/2/10, 100/2/10, stb. Ezek úgynevezett névleges, a németeknél ezt úgy hívják, hogy rendelési méretek, könnyen megjegyezhető egyszerű számok sorozata. A falnyílás méret, az, hogy mekkora lyukat kell hagyni, amivel be tudom tenni az ajtót, ahhoz, ezekhez az egyszerűen megjegyezhető számokhoz, hogy így mondjam, semmi köze nincs, kérem szépen. A táblázat ezt mutatja. Tehát a 70-es, meg a 80-as, meg a 90-es esetében, ugye ott vannak a pontos méretek, az SO 7-15, 8-15, 9-15, 1-0-15. Tehát a 90x2-10-esnél a falnyírás méret az 9, az ugye 915, az 91,5 centi. Tehát 91,5 centi lyukat kell hagyni. Mondjuk a DIN szabvány szerint. És amikor majd egy osztrák ajtót hozunk, mert Ausztriából rendeljünk, az önorm szerint, akkor ez megint egy más szám. Amikor olaszoktól hozzuk az ajtót, akkor ez megint egy más szám. Tehát a 90-es ajtó alatt, hogy mekkora falnyílást kell kihagyni, ez attól függ, hogy milyen norma rendszerben gyártják az ajtót, ahhoz függően kell a falnyílásnak a méretét meghatározni. Magasságilag ugyanez. Tehát a táblázatból ennyit kell megjegyezni, hogy kérem szépen a magasságnál, ugye ezt ugyanúgy egy átváltással, általában a gyártók adnak egy táblázatot, hogy a 75-ös ajtónál ez mit jelent, a 90-es ajtónál ez mit jelent, ezeket a táblázatokat kérjétek el. Most mi a baj, hogy mikor tudjátok ezeket a táblázatokat elkérni? Hát amikor az ajtó kiválasztásra került. Mikor választja ki a tisztelt építető az ajtót? Hát amikor az ajtó beépítésre kerül. Mikor kerül beépítésre egy ilyen ajtó? A végén. Tehát mikor választja ki ő a nagyszerű olasz ajtót? A vége előtt 2 héttel. Mikor készül a fal a falnyílással? Az elején. Érthető a dolog? És innentől kezdve probléma, ugye? Hogy nagyon nehéz elmagyarázni az építetőnek, hogy építető most választott maga egy szép ajtót, azonnal felejtse el, menjen el a Baumaxba, és ott vegyen egyet, mert a falnyílás arra lett kialakítva. Tehát ezeket jó, ha az elején tisztázzuk, hogy az bizonyos termék bizonyos falnyílásba építhető be, és ennek semmi köze ahhoz, hogy ti miket írogattok a tervre, mert azok az úgynevezett csak ilyen könnyen megjegyezhető számok kategóriába tartozó dolog. Hát itt ugye ezek a táblázatok jól mutatják, visszatérve, ugye itt olyan típusú ajtó van, ami folding tokos ajtó, itt egy olyan típusú ajtó van, ami az klasszikusan ugye egy ilyen belső tokos ajtó, amikor a falnyílásba tesszük be a tokot, és nem a falnyírásra fogadjuk rá pofaképpen. Tehát itt látszik a különböző tokszerkezeteknél ezek a méretbeli eltérések. Ugye az egyiknél volt 9-15, itt már csak 9-0-9. És akkor ugye itt pedig egy klasszikus, egy ilyen táblázat, hogy ugye melyik méret mit jelent, és ott az úgynevezett falnyílás méret, ez a magyar szabvány szerint. A magyar szabvány szerint a 75x210-nél 75 a falnyílás méret. A németeknél már nem, tehát a dinnél már nem, önornál nem. Tehát ezt tudni kell, hát ez egy ilyen magyar szabvány szerinti táblázat, ahol ugye ezek a baloldali méretek effektíven megegyeznek, és akkor itt pedig mondjuk egy DIN 2-21-25 szerinti táblázat, ahol a 75-ös az 77, a 21-25 az 21-40, a 8-75 az 900, és így tovább, érthető. Na most azt mondjuk, hogy 1-2 centi, kit érdekel 1-2 centi? Hát kérem szépen, mondhatjuk, hogy senkit, csak van egy probléma, két probléma van, és ezt szeretném felhívni a figyelmet. Hogy az egyik, hogy az ajtónyílásoknál itt fönt általában van egy áthidaló. Nem tudok 2 centivel nagyobb lyukat csinálni. De fizikai képtelenség, ugye? Mert ki kéne fűrészelni a vasat belőle. Most onnantól kezdve nincs miről beszélni. Tehát ez sajnos amekkora, akkora. Nincs mit tenni. A másik, hogyha falazási, ugye tanultatok itt már falazást, mit mondtunk? Hogy a falvégnél a lágyvas húzal, a merevítő lágyvas húzal át van fordítva. Tehát amikor a falvéget megalakítják, bizonyos nyílásoknál a lágyvas húzal át van forgatva, itt van átvezetve. Mert ugye a végén itt így lefegne, hát ez nyilván nem fog. Tehát amikor megszélesítem 2 centivel, akkor az összes merevítő húzalnak a rögzítés végét elvágtam. Tehát már ugye nincs miről beszélni megint. Tehát nem olyan egyszerű 2 centivel nagyobb nyílást csinálni, sem függőleges irányba, sem vízszintes irányba, és sajnos ezek görcsösséget jelentenek a kivitelezésbe, szakszerűtlen beépítés, megyünk a bíróságra, tehát ebből lehet gond, és mindenki a tervezőre fog hivatkozni, hogy kérem szépen a tervező azt mondta 75, én megcsináltam 75-re, aztán közben meg 77 centi kellene, és akkor a 2 centivel mi van? Tehát ezek olyan paraméterek, amit a tervezői adatszolgáltatásnál figyelembe kell venni, és hát ebből kifolyólag ugye bizonyos dolgokat meg kell nézni. Mondok még egyet, ami szintén így a nyilázatokra vonatkozik, kérem szépen. Otékba le van írva, az új otékba is, hogy ahhoz, hogy egy szobába be tudjak menni, mekkora a szabad nyílás méretet kell biztosítani. Azt csak óvatosan mondom, hogy a hagyományos 90-es ajtóméret, tehát a 90x210-es ajtó, valamit minden szobára ráírtok, hogy 90x210, a hagyományos tok kialakítással a belső szabad áthaladási méretnél a 80 centi sem biztosítható, mert 7,5 és 7,5 a tok. Érthető a dolog. Tehát magyarul mondva már azonnal nem feleltünk meg egy olyan előírásnak, amit ugye pofon egyszerűnek tartunk, egy olyan méretezéssel, amit automatikusan mindegyikötök alkalmaz. A folding tokos ajtóval igen, de hogyha nem ilyet alkalmaztok, akkor ez már, tehát az előző ábránál egy másik ábrá szerint itt tokot alkalmaztok, ez nem. Tehát vesztek egy olcsó ajtót a Baumaxba, azzal nem lehet biztosítani ezt a méretet, hanem akkor egyen nagyobb méretet. Tehát ezekre oda kell figyelni, ebből lehetnek zűrök, kellemetlenségek, és a kivitelező rendkívül hepciás ezekre a dolgokra. Még egy, ami a ajtó beépítésnél fontos, ugye az utólagos beépítésnél, ugye a kvázi utólagos tok, ugye itt gyakorlatilag van egy úgynevezett tok külméret, azaz a legszélső pontja a tok szerkezetnek. Ebből annyit kell megjegyezni, hogy ehhez a falhoz, ennek ugye rá kell férnie. És amikor a terve dokumentációkban ilyen nagyszerű ajtóbeépítési szituációkat rajzoltok, ugye, és ide ráírjátok, hogy 90x210, akkor itt ez a falacska nincs meg. És hogyha még azt mondjátok, hogy kérem szépen, én nagyon gondos vagyok, és 5 centivel arrébb jöttem, ugye ezt már a válaszfalaknál mondtam, akkor rögtön fölteszem a kérdést, és melyik válaszfalazó elemből lehet szabályosan 5 centit kifalazni, ugye, ami tartja is még az ajtótok szerkezetben. Tehát ezek mind olyan szituációk, amik nálatok automatikusan tervekbe előfordulnak, nem csak nálatok, később a gyakorlati életben is tervezők simán rajzolnak ilyeneket, de a kivitelezésnél komoly problémát jelent a megvalósítás. Ugye a klasszikus példám, erről nem akarok lebeszélni benneteket, de lehetőség szerint ezt a merényletet semmilyen kivitelezővel ne kövessétek el. Ez. Tehát, hogy nem elég, hogy ezt nem tudom megfalazni, ezt még szögben, 45 fokos szögben kéne. Tehát ez már komoly. Ez már ilyen gyilkossággyanús. Jó. Tehát a méreteknél, adatszolgáltatásnál a beépíthetőség követelményét figyelembe kell venni. Jó, hát itt szintén néhány ábrát látunk, hogy ott látjuk ezt a tokszerkezetet, hogy ez a vakolatra, illetve a festésre, ha burkolásra, a burkolásra takar rá. Itt pedig egy homlokzati nyilászárónál a síkban, tehát hogy a hőszigetelés síkja felé mozdul, fal középen van elhelyezve, tehát hogy milyen szituáció van a síkban történő beépítésnél, ugye erre van itt néhány jellemző ábra, kialakítás, ez is nyilván a tervező adatszolgáltatás része. Azt tudni kell, hogy az, hogy a nyilászáró milyen síkban van, az sokszor az dönti el, hogy például fölött a redőny milyen kialakítású. Hogy a redőnytok az a homlokzat irányba mozdul, vagy a redőnytok a belső oldalra van kialakítva, és nyilvánvalóan, mivel a redőnytokot síkba akarjuk, akár a homlokzaton, akár a belső síkon, az automatikusan meg fogja határozni, hogy a nyilászáró hol van. Azt csak olyan viccesen mondom, hogy egy erkély ajtónál a 240-es redőnynek egész más a redőnytok mérete, mint a 90-90-es ablaknak, és ezeket mind egységesen kéne beépíteni, és akkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy mi van egységesen a redőnytok, és az ablak mindig zökken, vagy az ablak, és akkor a redőnytok mindig zökken, vagy akkor ott tulajdonképpen melyik újunkat harapjuk meg, és mi is lesz a pazarlásnak a mércéje, azaz hogy lesznek ezek. Ezek olyan automatikusnak tűnnek, de bizony az életben nagyon komoly fejtörést okoznak, és sokszor nagyon nehéz jó megoldásokat találni. No, tervező adatszolgáltatás része, milyen tartozékokra van szükség? Hát itt ugye redőnyök, ott egy ilyen rizs szellőző, ugye a pára, a levegő, erről már beszélgettünk, ott a felső szintén egy ilyen részszellőzőt mutat, és így tovább, és így tovább. Lehetne szúnyoghálók, mindenféle extrákkal, hogy így mondjam, a nyilászáró felszerelhető. Ugye itt a redőny tokok kérdését mutatom be. Ugye itt egy olyat látunk, amikor a nyilászáróban egybe van építve a tok, és akkor a redőny tok a nyilászárótól befelé esik. Ott egy másik megoldást látunk, amikor a nyilászárótól kifelé esik a redőnytok, és akkor nyilvánvalóan köztes megoldások is lehetnek, ezek csak ilyen felvillanás. Tehát, hogy ez mind a tervező adatszolgáltatás része, hogy ez hogy lesz. Ugye ott is, ott már egy kombinált redőnytok van, amikor már szúnyogháló is van benne, meg róló is van benne, meg mit tudom én, micsoda is, és ott a redőnytok olyan széles, hogy középre esik a nyilászáró, és akkor ezt úgy kell megoldani. Itt egy ilyen félautomata redőnymozgató gurtni doboz látható, és hát ott pedig, amikor ugye utólagosan helyeztük el a redőnyöket, nem gondoltunk a tervezés során, hogy ezek beépített formában kerülnek, és hát akkor ugye egy képen, hogy így néz ki a ház. Kilincsek, a legegyszerűbb kilincstől, ugye ezek az alapkilincsek, borzasztóan néznek ki, de hát azért a kereskedelmi forgalomban ezek kapható. Zárszerkezetek, gombok, ott egy kis igényesebb kilincs, 3255 forint, akciós, kérem szépen. És ugye vannak, amikor ilyen spéci, ott például alul egy úgynevezett akusztikai zár van, tehát amikor az ajtót becsukom, akkor le lehet egy ilyen akusztikai tömítést engedni, akkor ott egy fokozott akusztikai zárás készül. Tehát mindenféle csili-vili extrák, erről szólnak a képsorok, az egy üvegajtónál alkalmazott kilincs, ez egy biztonsági záras szerkezet, az egy klasszikus körcímkés, hogy így mondjam. És akkor a technológia során a filmet, jó, a filmet levetítem, aztán majd legfeljebb ide-vissza a film. Levetítem a filmet. Remélem sikerülni fog. Na, ja, visz ki kell lépnem, majd egyszer, ha valaki ehhez ért, azt meg fogom kérdezni, hogy ezt hogy kell csinálni. Aktiválni, károsíthat, borzasztó, de mi bízunk benne, hogy nem fog bennünket károsítani. Na, ne ijeszteges. Na, nem ijeszteget. Adok hangot, jó? És start. A a baloldali úriember van. Fontos. Kevésbé fontos.
Az első lépés az ablakszárny elvétel. Ezután következik az ékelés.
Beszéltünk róla. No, kérem szépen, ez volt az egyik film, és akkor most nézzünk meg egy másik filmet. Az egy kicsit hosszabb lesz, de hasonlóan tanulságos. Nézzük meg. Nem egy betörő, ez egy bontó ember. Egy nyilázáró csere tulajdonképpen. Látható, hogy a nyilázárót nem úgy cserik, hogy körbe szétvésik körött a falat, hanem befelé bebontják ugye a tokszerkezeten keresztül. Erről beszéltünk, idejes rögzítés. Végleges rögzítés. Purhab levágás, ez a másik filmben is ugye szerepel. Ez egy fontos, el kell távolítani az ideges rögzítéseket.
Az a másik filmben nem szerepel, ez a külső könyöklők elhelyezés, ez része a folyamatnak, vagy része lehet a folyamatnak. Fontos dolog, hogy a nyilázláró alsó tokszerkezete alá futtatják be általában ezeket a készre gyártott, készre szerelt könyöklőket. Kedvenc műveletünk szilózás, ugye erről már volt szó. Lesz redőny is. Redőny lefutók sineket rögzíti kívülről. Telet besötétedett, mire a folyamat végére ér, de... Hát kérem szépen, ugye két kisfilmet láthattunk, szerintem a két kisfilm nagyon jól mutatja a... Visszatérünk a vetítéshez, elnézést. Tehát a két kisfilm jól mutatta a beépítés technológia folyamatát, ugye az egyik esetben egy inkább ilyen reklámhangulatú, de nagyon komplett volt, tehát a szállítás, a csomagolás, a hulladékgazdálkodási kérdéseket érintő garancia, kitöltöm, átadom, tehát ez valóban így néz ki, és ugye a másik az inkább a beépítésre egy ilyen cserére, ablakcserére koncentrált, ahol szintén ugye ott még ráadásul egy ilyen redőny elhelyezése is sor került. Az látszódott néhány tanulság a képből, most a képek ugye nyilván önmagukról beszéltek, egy, nem a homlokzat irányából helyezik el a nyilázárokat, hanem belülről építik, nem kell felállványozni egy 15-es panelházat, kicserjük benne az ablakokat, tehát magyarul mondva a nyilázáró beépítés általában lakóépületeknél, vagy ebben a léptékben belülről történik. Ha nagyméretű üvegfelületekről van szó, irodaházak, szállodák, olyanok, ahol ilyen strukturált üvegfalak vagy nagy nyilázárok készülnek, az mindig kívülről készül, és annak van egy állványozási igénye is. Ezek a példák, ugye ezt nem mutatták, mert elsősorban a köznapi életben használatos megoldásokat tartalmazták, de a lényeg az, hogy néha az állványozás is felmerül. Ugye a háromdimenziós nyílásellenőrzés, amit ugye a kép is mutatott, hogy a nyílászárót, mikor beállítják, ellenőrzik, még mielőtt beállítják, ami a filmeken nem szerepelt, magát a nyílást is meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e a nyílászáró fogadására. Erre kapcsolatban egy nagyon klasszikus megoldás szokott születni, hogy mielőtt a nyílászárókat legyártják, a gyártó egy képviselőt, egy munkatársat kiküld az építés helyszínére, és azt mondja, hogy kérem szépen, van egy tervezői konszignáció, kimegyek, megnézem, mekkora a falnyílás, és összehasonlítom, hogy a konszignációban szerint nyílászárók azokban a falnyílásokban elhelyezhetők-e. Ez, hogyha bölcs tervezők vagytok, akkor ezt írjátok rá a konszignációra, hogy a gyártás előtt helyszíni méret ellenőrzés szükséges. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező felé, a gyártó felé átpasszoltátok a felelősséget, tehát ha valami esetleg nem stimmel a konszignációban, az akkor még korrigálható. Lehetőség szerint ne akarjatok nyílászárót gyártatni falnyílás ellenőrzés nélkül. Nagyon nagy kockázatokat rejt magába. Nyílásmagasság, nyílásszélesség, nyílásmélység, a plusz egy dimenzió, az a síktartást jelenti, erre egy ábrát fogok felrajzolni, ennek az alaprajzi ábráját. Most szándékosan egy ilyen torz ábrát rajzoltam, ugye itt miről szól a történet, hogy amikor ezt a falat elkezdik falazni, és ezt a falat elkezdik falazni, akkor a két falvégnél lehet a falvégek között egy csavarodás. És amikor erre majd a tokot fel akarom ültetni, akkor a tokot nem tudom felültetni, mert nem a pufa feszül, nem tudom rendesen a tokborítást feltenni. Tehát ez az úgynevezett plusz egy dimenzió, amikor a falvégek közötti síkeltérést is meg kell vizsgálni. Ez egy nagyon jellemző kivitelezés hiba. Persze az áthidalónál összeér, ugye pont ebből adódik, hogy van benne egy torzulás, tehát azért is az még egy további problémát jelent a beépítésnél. Problémás részek, áthidaló, ajzatvastagság, például az ajzatnál, ugye, hogyha mondjuk az ajzatnál 5-10 mm-t eltértek, ugye ezeknek a vizsgálatára ajzatvastagság, burkatvastagság mutatta a film az, hogy a métervonal föl van rajzolva, és a métervonalhoz képest vizsgálom, és akkor rögtön kiderülnek ezek a turpisságok, hogyha ezzel valami probléma van. Tehát az áthidalónak a magasságát is mindig a métervonalhoz, tehát soha ne azt mérjük le, hogy mekkora a nyílás, ne csak azt mérjük, az, hogy a métervonalhoz képest fölfelé, lefelé mennyi az eltérés, mert ugye az ajzat miatt lehetséges, hogy ebbe vannak méretpontatlanságok. A nyílászáróknál meg ugye pár milliméter is már kibukik. Itt egy szerelt szerkezetnél, egy vázas válaszfal rendszernél, gipszkarton válaszfalnál egy nyílás hely kialakítás mutat, erősített borda duplázás áthidaló magasságában, erősített borda merevítéssel, csak egy felvillanás volt, és láttuk a filmet. Műveleti elemei a beépítésnek nem fogom ismertetni, mert a film egyértelműen bemutatta ezeket, de gyakorlatilag erről szól a történet, ezt láttuk a filmen. Szintén, hogy ezeket láttuk a filmen, ha alul van küszöb, vagy takaró, vagy burkolatváltás, akkor ez általában nyílászáró beépítéshez kapcsolódó művelet. Tehát nem burkolás kérdése a burkolatváltó profil, hanem a nyílászáró. Mert amíg nem tudják föltenni a burkolatváltó profilt, nem nincs benne a tok, amikor benn van a tok, meg már nem fog visszajönni a burka, hogy berakja azt az alumínium sínt. Tehát a nyílászárost kell megkérni, amikor beépítették, hogy ezt oda építse be. Ma már alsó küszöböt nagyon ritkán alkalmazunk, vagy egyáltalán akadálymentes közlekedésnél kimondottan tilos. Ugye ma már az épületek döntő többségénél elvárt az akadálymentes közlekedés, tehát a küszöböt el kell felejteni. Innentől kezdve nagyon-nagyon korlátozott a beltéri ajtóknál az alkalmazás. Felmérés, darabszámon alapul a felmérés, ahány darabot építünk, arra jár a pénz. Ugye beszéltünk a költségekről, itt én egy picit túlzásba vittem 10-12%, de csak azért, mert a szállítást is beleértettem. Tehát ugye 6-8% a beépítés, de van egy szállítási költség is, tehát azzal együtt a 10-12% kvázi mint munkadíj, elvileg könnyen előfordulhat. Főbb hibák, ugye, hogy az ajtón, ablakon van-e sérülés, nyitásirány megfelelő-e, nyitási mód megfelelő-e, hézaképzés, tömítések, takarások, elkészültek-e, ha tűzgátló, akkor olyan, ha akusztikai, akkor olyan, nyithatóság nem akad, nem szorul, nem feszül, tehát ezeket könnyen tudjuk szemrevételezéssel ellenőrizni. Nyílás hézagok, ugye, hogy egyenletesek-e a ajtónál, becsukom az ajtót, egyenletesek-e a hézagok, vagy látok, mit tudom én, beszűrődik a fény, tehát lehet látni, hogy ferde az ajtó nyílás, zsanéron állítani kell. Tehát ezek a jellemző szemrevételezési módszerrel megállapítható kisebb hibák. Mérés, ugye nyílásméret, nyílásmagasság, síkbeli elhelyezkedés, falsíktól, tehát hogy itt milyen távol van, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeket tudom vizsgálni méréssel. Spaletta merőlegessége, itt tipikusan látjuk, amikor a spaletta, ez erre, meg erre nem merőleges, ez ferde. Normál esetben ennek merőlegesnek kéne lenni. Nagyon gyakran azért nem alakítják ki merőlegesen, mert túl nagy a hézag, túl sok a púrhab, el kell takarni, mester rávakol, hogy eltakarja. Ezek mind-mind kivitelezési hibák, valamilyen beépítési problémát próbálnak elrejteni, vele ezeket meg lehet vizsgálni, meg lehet mérni. Tehát nagy vonalakban ezek a fő megoldások, és hát itt három ilyen hőkamerás kép van, ahol a minőségi ellenőrzésnél, ugye a hőszigetelő képesség egy homlokzati nyílászáró beépítésnél vizsgálják. Ugye az a bal alsó kép jól mutatja, hogy ahol a tok össze van a saroknál illesztve, ugye a toknak van egy hőszigetelő képessége, az üvegnek van, ugye lehet látni, hogy az üveg, a tok, a hőszigetelő képesség között már eleve van eltérés, de amikor a tok a tokkal találkozik, ott van egy rés, ugye ott a toknak a profilja, mondjuk egy 5 kamrás, 8 kamrás tok szerkezetnél ugye ez a profil megszakad, és ott rögtön idézőjelben egy hőhíd keletkezik. A gyártók erre mindenféle trükkökkel jönnek, kör alakú tok soroló elem, speciális takarások, púrhab kitöltés. Oda kell figyelni, amikor ilyen szituációk vannak, akár egymás utáni sorolásnál, akár merőleges, vagy szögben történő sorolásnál, hogy lehet megoldani ezeket a csatlakozásokat. Tehát ugye ez jól látható egy ilyen kép. Ugye ott a felső kép azt mutatja, amikor ugye a csatlakozás, tehát egy ilyen tetőtéri kutyaolnál ezek jellemző problémák, hogy ugye a hőszigeteléssel kapcsolatosan ott lehetnek problémák, ez pedig egy ilyen áthidaló kérdés, hogyha redőnyt alkalmazunk, vagy redőnyszekrényt, akkor ott esetleg a hőszigetelés megszakad, az arzsgaton áthidalónál amúgy is nagyobbak a lehűlési felületek. Ugye jól mutatja a kép, hogy az üvegnél, ahol az üveg csatlakozik a szánszerkezethez, és idézőjelben egy gumitömítés van, ott rögtön egy kék csík jelent meg, az ott azonnal egy nagymértékű hőmérséklet változás van, tehát egy lehűlő felületként jelenik meg a gumicsík. Nagyon sokszor a gumicsíkon lehet látni, hogy kipárásodik, tehát télen azon gyöngyözik a víz, mert ugye itt a kép is mutatja, hogy ezek lehűlő felületek. No, hát körülbelül ezek a jellemző beépítések kapcsolatosan ilyen hőszigetelési kérdések, a képek mutatják azokat a kritikus keresztmetszeteket, ami a beépítésnél esetleg fontos lehet, valami speciális mérnöki megoldást igényel. No, hát nem tudom, van-e kérdés, időnk eltelt, menjünk akkor másik órára, vagy dolgunkra. Köszönöm szépen, jövő héten szerdai nap zárt helyi van. A zárt helyi anyaga az interneten elvileg ma holnaptól elérhető lesz. Ezt az ígéretet kaptam a kollégámtól. A jövő szerdai órát Wiesner Gyuri kollégám fogja tartani, és ő ilyen szárazépítés, korszerű technológia, innováció, modern dolgok, irodaház, ilyesmi kérdésében próbál nektek valamit mondani. Köszönöm szépen, és akkor 2 hét múlva fogtok velem találkozni.